Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. Nemrég zsúfolt autóbuszon utaztam. Felszállt egy idős hölgy, és én átadtam neki a helyem, megálltam mellette. Váratlanul megszólalt. Köszönöm. Bár nem vagyok túl öreg, csak borzasztóan elkeseredett. Zavarba jöttem. Hogyan kell reagálni egy ilyen mondatra? Nem szóltam semmit, csak tekintetemmel jeleztem, hogy figyelek rá, ha arra van szüksége. Meghalt a gyermekem. Folytatta. Miért? Miért nem én? Isten miért mért rám ekkora csapást? Továbbra sem tudtam megszólalni, csak néztem meggyötört arcát, ahogy ült a széken, ölében egy kisebb csomaggal. Halkan beszélt, hangjában azoknak a szomorúságával, akik legszívesebben feladnák. Hosszú ideig csend volt, és én még mindig tehetetlenül álltam, keresve a szavakat, amelyekkel megvigasztalhatnék egy idegent. Aztán hirtelen nagyot sóhajtott. Istennek biztosan terve van vele. Biztosan jó helyre hívta. Némán bólintottam, továbbra is a buszkorlátjába kapaszkodva. A következő megállónál felállt, ismét megköszönte, hogy átadtam a helyem, és leszállt. Ha ma találkoznék vele, azt mondanám, nézze meg az Én vagyok a szél című eladást a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Az lehet, hogy segítene rajta. Vannak veszteségek, amelyeket képtelenek vagyunk megérteni, amelyek dühítenek, önsajnálatba kergetnek, újabb és újabb miérteket szülnek, és szinte megroppanunk a súlyuk alatt. Aztán kell egy mély lélegzetvétel, erős hit, hogy az a jó hely létezik, és annak a felismerése, hogy a vég valami más kezdete is lehet. Tompa Gábor rendező számára az Én vagyok a szél című eladás egy ilyen mély lélegzetvétel lehetett. Jon Fosse, norvég író 2023-ban vehette át a Nobel-díjat. Én vagyok a szél című drámája 2008-ban jelent meg, magyar nyelven 2012-ben adták ki Domsa Zsófia fordításában. Két szereplős dráma, amelyben az egyik és a másik a tengeren hajózik, néha kiköt egy-egy öbölben, majd újra a nyílt tenger felé tart. Közben beszélgetnek. Arról, hogy gyakran jó dolog élni, hogy egyedül hajózni félelmetes, de néha jó is, hogy mikor és miért érezzük magunkat súlyosnak, és mitől válunk könnyűvé, mint a szél, hogy a szavak mintha mindig mást jelentenének, mint amik, és ha már nem félünk eltűnni, akkor mi leszünk a szél. Fosse néha befejezetlen, máskor tőmondatokban fogalmaz, az egész darab egyfajta csendkeresés, szavakon túliság felé tartás. Tompa Gábor felesége, Tordai Tekla színművész tavaly januárban hunyt el, hosszú, de méltósággal viselt szenvedés után, a rendező az ő emlékének ajánlja az előadást. Ezért nem meglepő, hogy a kolozsvári produkcióban nem a nyílt tengeren, nem hajón vagyunk, hanem egy kórházban. Bocskai Gyopár díszlete azokat a Sajnos gyakran ma is használt, lepusztult kortermeket idézi, amelyeknek fala málladozik, berendezése rideg fémágyból, ezer éves kagylóból és egy kerekes székből áll, a kórterem két oldalt lévő ablakai betörtek. De a penész ette falakon régi falfestmény maradványok láthatók, az ágy állítható támlája angyalszárnyat idéz, és a beszűrődő fény időnként nem a kórházi neoncsövek árasztotta rideg, steril fény. Kórházban vagy és templomban vagyunk. A padlócsempe úgy fénylik, mintha vékony vízréteg borítaná, ettől számomra a tenger is jelenvalóvá lett, néha arra számítottam, hogy a szereplők bokáját hullámok cirógatják majd. A szakrális jelleget erősíti Boros Csaba zenéje, aki egyházi zenét, zsoltárokat használt alapul, liturgikus dalokat komponált, a latin nyelvű kristálytiszta hangon énekelt dalok közelebb visznek a transzcendenciához, de a szöveghez is, amelynek van egy különös emelkedettsége, líraisága. Hattagú női kórus énekel az előadásban, ők a beteget gondozó ápolók, ugyanakkor angyalok, akik a beteg álmát őrzik, fájdalmát enyhítik, és ha már nincsen más út, segítik őt a meghallásban. Ha kell, gyakorlatiasak és hasznosak, ha kell, egyszerűen csak jelen vannak, empátiával és törődéssel fordulnak a szenvedő felé. A hat nő, Kali Andrea, Kató Emőke, Kicsit Gizella, Lacó Júlia, Pető Anikó és Varga Csilla. Ők csakis gesztusok és dalok révén kommunikálnak. A kórus mozgását György Jaka Benikő színművész koreografálta. Az előadás kezdetén a kórházi ágyban egy halott fekszik a lepel alatt. Ő az egyik, akit Gedő Zsolt színművész alakít. Őt nézi kintről egy tükörből a másik, Farkas Lóránt színművész. Aztán villanásnyi idő alatt eljutunk oda, hogy mindketten életben vannak. Feltámadást láttunk, valószínűleg. Minden esetre ez a mozzanat és az egyik mondata, mi szerint nem akartam, csak megtettem, jelzi, hogy ami történni fog, az visszaemlékezés. Még együtt van ez a két névtelen, egymással tisztázatlan viszonyban lévő ember. Függnek egymástól, érteni kívánják egymást, együtt akarnak örülni a tengernek, az öbölnek, az ételnek és az italnak. Összefonódik a sorsuk, bár más-más tudásszinten és érzelmi állapotban vannak. Az egyik számára léteznek bizonyosságok, nehezen megfogalmazható, inkább megélt bizonyosságok, a másik részéről pedig azt az igyekezetet érezzük, hogy érteni akarja az egyik gondolatmenetét. Néha összefonódnak, néha megpihennek belső harcukban, aztán újra kezdődik a féltés, a nyugtatás, a rákérdezés, a szavakkal való küszködés. De az egész, a valami, egymás gondolatainak és szavainak összekapcsolódása során, a kölcsönös támogatás során lesz meg. S így lesz belőlük talán egy azon ember, egy azon lélek. Jon Fosse 2023-ban egy interjúban ezt nyilatkozta. Én gyakorlatilag teljesen abba hagytam a zenélést és a zenehallgatást, és írni kezdtem, és az írásaimban megpróbáltam valamit leírni abból, amit zenész koromban megéltem. Ezt tettem akkor, és ezt teszem ma is. Van még valami, ami talán kicsit különös, mégpedig az, hogy írás közben néha azt érzem, hogy már készen van a szöveg, valahol egy külső térben, nem bennem, és akkor már csak le kell írni, mielőtt eltűnik a szöveg. Eddig az idézet. A haldoklás hihetetlen megpróbáltatás, a haldokló mellett lenni teljesíthetetlen feladat. A haldokló is sokáig kapaszkodik az életbe, az őt szerető ember is sokáig kapaszkodik a reménybe, hogy még tarthat az együttlét. De egyszer csak el kell menni. Fosse darabja úgy is értelmezhető, hogy az egyik a hullámokba vetette magát, vagyis öngyilkos lett. A kolozsvári előadás azonban többszörösen árnyalta ezt az értelmezést. Az egyik úgy döntött, átlép egy másik dimenzióba. Eltűntem. Én vagyok a szél. a másik pedig látja, hogy társát meleg, szerető fény várja oda át. Valami más kezdődik számára. Ez nagyon megnyugtató. Ez segít tovább élni. Jon Fosse, Én vagyok a szél című drámájának kezdetén a következő szerzői utasítás olvasható. Az Én vagyok a szél egy elképzelt és épp hogy csak jelzett hajón játszódik, a cselekvések is csak gondolatban zajlanak, nem kell őket eljátszani, csak jelezni. Eddig az idézet. Ennyi. Fosse óriási szabadságot kínál az alkotóknak. 40 oldalnyi szabad versnek ható, rengeteg csenddel teletűzdelt szöveget, amely nem szolgál színpadi helyzetekkel, még a szereplők kilétét sem fejti meg. Ezek csak szavak, hangoztatja többször is az egyik. Fosse csak szavakat ad az alkotóknak, hogy szárnyalhassanak. Ez egyszerre áldás és átok. Nem nehéz egy ilyen szöveget előadássá átlényegíteni? Kérdeztük Tompa Gábort, az Én vagyok a szél című kolozsvári előadás rendezőjét.
Mindenképp nehéz, éppen azért nehéz, mert nincsenek kimondottan színházi helyzetek, mint például Beckettnél, akivel rokonítható bizonyos szempontból Jon Fosse, mégpedig azért, mert a megváltásról Beckett és Fosse között nem nagyon van drámaíró, aki ezt a témát valamilyen módon megközelíti. Számomra az volt a kulcs, amikor egyáltalán Fosse műveiről van szó, hogy már a Nobel-díj odaítélése után láttam egy interjút, amit spanyol újságírók készítettek vele, és ott elmondja világosan, hogy írni annyi, mint imádkozni. És hogy az írás közben is van ez a bizonytalanság, hogy vajon tudom-e folytatni, vajon tudok erre a belső hangra figyelni. Ilyen szempontból, hogyha megvizsgáljuk a többi műveit, vagy a főművét, a Melankólia című regényt, amiből Lars von Trier egy gyönyörű filmet alkotott, egy remek művet, akkor igazából Lars von Trierrel, vagy akár Andrei Tarkovszkival is rokonítható Fosse, mert Tarkovszki is azt mondja, hogy a film olyan, mint egy imádság. És hogy mit jelent ez, az imádság, ugye, hát próbáljuk meg megközelíteni, hogy általa valamilyen módon egy olyan csendet próbálunk magunk körül megvalósítani, vagy megteremteni, vagy odavonulni, ahol újra kapcsolódni tudunk Istennel. Tehát maga a vallás is ezt jelenti. Religió az azt jelenti, hogy újra kapcsolódni a teremtővel. Na most ez borzasztóan nehéz, mert így lehet közhely is, hogy ilyet mondunk, de valamit mindenképpen sugal annak, aki megpróbálja színpadi nyelvre fordítani a Fosse szabad versben írt drámai poémáit, amelyeknek ugyanakkor zenei struktúrájuk is van, mert nagyon sok az ismétlődés, nagyon sok az olyan szerkezeti egység, mint például a zenében egy ütem, vagy egy nagyobb egység, egy tétel akár, hogy ezeknek nagyon személyesnek kell lenniük. Ha nincs valamilyen személyes kötődés ezekhez a szövegekhez, de úgy, hogy csak a személyesség segítségével tudjuk megfejteni, vagy egyfajta megfejtést kínálni ezeknek a szövegeknek, és hát én is halogattam sokáig, mert nagyon megkapott a szöveg, mint vers, vagy mint olyan végletes helyzet tulajdonképpen, hogy a melankóliában is tulajdonképpen a földi élet végéről beszél, hiszen közeledik egy bolygó, és érdekes az, hogy a szereplők hogy viszonyulnak a végén, amikor nézik ezt a bolygót, és a félelmet végül is egy érdekes megnyugvás, elfogadás követi. Tehát ez a bolygó sok mindennek értelmezhető, például a Lars von Trier filmen gyönyörű látványban is az egész, és félelmetes, ugyanakkor megnyugtató, mert az ismeretlenről szól. Tehát, hogy ez a bolygó egy olyan bolygó, ami összeütközhet a Földdel, lehetséges. Vagy egy másik világ, amely a mi életünk után következhet, és ahová mi eljutunk, vagy nem jutunk el, vagy bízunk, hogy eljutunk, de nem tudjuk, hogy milyen. Tehát ez az ismeretlentől, a végtől, a másik világtól, a halál utáni léttől való félelem, amit attól függően persze, hogy az ember a transzcendenssel való viszonyát hogyan alakítja, vagy hogyan rendezi. Hogy hogyan jut el a hithez. Tehát van olyan, látom gyerekeken, akik járnak vallásórára, és első áldozók, és bérmálnak, meg minden, és megkapják a leckét, a bibliaórákat, de hogy igazán személyesen mikor lesz ez a hit, először eljutnak akár a hit tagadásig is, de amikor végül rádöbbenünk arra, hogy nincs olyan tudományos magyarázat, ami a létezésnek ezt a misztériumát meg tudná fejteni, hogy akár milyen újabb felfedezés történik a tudományban, csak messzebb kerülünk attól, hogy hogy is van a teremtés, hogy hogy is van a lélek és a test. És akkor azt gondolom, hogy megerősödhet hitében az, aki aztán lehet, hogy kacskaringós úton, de visszakerül oda, vagy pedig, mint a tékozló fiú messziről, akár, vagy Pál apostol, aki ugye Saulként üldözte még a keresztényeket, vagy a hívőket, és aztán revelációja támad. És itt erről a revelációról is beszél Lars von Trier, hogy eljutunk-e ehhez a revelációhoz, ehhez a felismeréshez. Úgyhogy tényleg nehéz, és végső soron engem az életem talán egyik legszomorúbb, vagy legtragikusabb eseménye vezetett el oda, vagy világosította meg számomra azt a kulcsot, amivel megközelítettem ezt a művet. Voltak ugye szüleim elvesztése is, de mindkettő nagyon szép földi kort élt meg, a 85 és 91 ugye évesen távoztak, de nagyon nehéz volt feldolgozni, és a mai napig is. De ugyanakkor pontosan ez az átlényegülése ezeknek a dolgoknak abba a felismerésbe, hogy ők nem távoztak igazából, hanem itt vannak velünk, és hogy a szeretteink mindig is itt lesznek velünk. Ami azt jelenti, hogy nem csak a fizikai, testi lét van, hanem van a szellemi, lelki, és az örök.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Tompa Gáborral, az Én vagyok a Szél című előadás rendezőjével. Azt azonban hadd jegyezzem meg, hogy a műsorban felcsendülő dallamok nem Boros Csaba szerzeményei. Az előadás zenéje sokkal tisztább és egészen más hangulatú. Ez akkor segít elengedni? Segít megnyugodni? Lehet ilyen nehéz pillanatokban ez a felismerés egy segítő mankó, amitől az ember úgy érzi, hogy újra kezdheti, ő itt a földön, mert ő még itt van, és úgy érzi, hogy itt magányosan maradt, és akkor talán ez egy segítség. Ez az előadás például segítség volt?
Az elengedés az egy dolog, mert elengedni a szeretteinket, az a szeretteink számára fontos. Azt jelenti, hogy elengedni, hogy egy másik, következő dimenzióba lépjenek át, tehát, hogy tudják elhagyni a testüket valahogy, és ne tartsuk vissza. Ilyen elengedés, igen, hát erről beszéltünk még a feleségemmel is, hogy mit jelent ez az elengedés. Ugyanakkor attól függ mindig, hogy utána mi következik, az nem azt jelenti, hogy most arra való ez az elengedés, hogy felejtsük el, és szűnjön meg, és folytassuk úgy az életünket, mintha minden rendben volna, és ezzel lerendeztük ezt a kapcsolatot. A szeretet fokától is függ ez, mert hogyha a szeretet erős, akkor ez soha nem szűnik meg, hanem inkább átlényegül, más formát ölt. És gondolom azt, hogy ez az elengedés megértése az attól is függ, hogy mennyire a saját énünk szempontjából nézzük a dolgokat, vagy mennyire összességében, mennyire vesszük figyelembe azt, vagy szem előtt tartjuk azt, hogy ezek a szeretett lények mit szeretnének tovább velünk, hogy mi történjen. Tehát, hogy édesapám biztos, hogy ellenezte volna, ha én másnap eltávozás után nem mennék el a próbára emiatt. Mert ő is ugyanígy cselekedett. És vannak olyan feladataink, amit itt el kell végeznünk, és ne legyen az önsajnálatnak egy halvány árnyalata sem, viszont ugye a hiány az ebben a darabban elhangzik, és az egyik kulcsmondat volt számomra az, hogy van, ami van, és van, ami egyáltalán nincs, de ez a nincs erőteljesebben van mégis jelen, mint az, ami van. Tehát ilyen esetben a veszteség után a hiány felerősödik, és szinte konkréttá válik. Tehát, hogy válaszoljak a kérdésre, egyrészt segítség is, másrészt nehéz lelki gyakorlat. Mert az ember nehezen tud az énje alászállni, az egy borzalmasan nehéz gyakorlat, és akkor mindig a fájdalom felerősödik, de azért a fájdalom, a szenvedés, ezek hozzátartoznak az emberi élethez. Nem a kellemes dolgokat kell keresnünk, hanem azokkal a helyzetekkel megbirkoznunk, amit Isten számunkra kijelölt, még ha nem is mindig értjük azt. Tehát, ahogy én megpróbáltam megfogalmazni, hogy miért szólít el sokkal korábban fiatalabb és értékes a Földön még sok mindent tenni tudó embereket Isten, és erre megpróbáltam kétféleképpen válaszolni. Az egy, hogy valószínű angyal hiány van ott fenn a mennyben, és szükség van. Másrészt pedig ezt egyik versben, egyik sorban megírtam, hogy féltékeny Isten korán elszeret. Tehát, hogy ugye van ez a féltékeny Isten, ez benne van a Bibliában is, és bizonyára, hogy megvan, mikor majd színről színre fogunk látni, nem tükör által homályosan, akkor megvilágosodik számunkra ennek az értelme, és én bízom abban, hogy ahogyan az álmunkban is inkább a szeretteink térnek vissza, legalábbis számomra ez volt. Azt hiszem, hogy a szeretteinkkel való kapcsolat majd egy új találkozásba fog torkolni, ami egy következő szakasza lesz majd a létünknek.
Két szereplősre írta Fosszi ezt a darabot, nem is ad nekik nevet, ugye egyik és másik. Lehet úgy is játszani, erről már volt szó, hogy fiatal nők is lehetnek, férfi és nő is lehet. Tehát, hogy ebben is nagy szabadságot hagy, És azt hiszem, hogy a nézők is, ahányan vagyunk, annyiféleképpen viszonyulhatunk ehhez a két figurához, akit látunk. Lehet az egyetlen egy entitás, és akkor önmagával folytat párbeszédet ugyanaz az ember. Lehet ez két egymás mellé sodródott és egymást megszerető külön lény. Lehet a tested és a lelked, amelyik kommunikál, szóval sok minden lehet. Önnek kellett-e tisztáznia, amikor elkezdett rendezni, hogy ön számára ez a két figura ki vagy mi? Vagy maradhat ez a sok színűség akkor is, hogyha rendezőként nyúl hozzá?
Tehát, hogyha az egyetlen konkrét fogódzó alapján indulunk el, ami azt sugalná, hogy két tengeren levő, talán tengerész is, mert értenek a kikötéshez, a hajózáshoz, a hajó különböző részeinek a kezeléséhez, akkor eljutunk oda, hogy ez lehetséges, de nem elég. Tehát egy kicsit zsákutcába vezet, hogy két tengerészről szól a történet. Éppen ezért nem történet van, hanem liturgia. És itt az a tény, hogy egyik és másik, nyilván nagyon sokféleképpen értelmezhető számomra, a másik nagyon fontos, mert számunkra mindig a másik jelenléte az életünkben az rendkívül fontos, és a másik énünk is. Tehát van ez a kettősség, amivel az ember megalkottatott, megszületünk, és ez a kettősség, ez a bensőkben is van, a küzdelem, a félelem, a remény és reménytelenség, tehát ezek a duális, ezek a kettős dolgok, amik jellemzik a világot is, a sötétség és világosság, a remény és kétségbeesés, bár a kétségbeesés a remény egyik végső formája, vagy végletes formája, és akkor lehetségesnek találtam azt, hogy itt ugyanannak a személynek a két énje, vagy a test és lélek, hiszen úgy fogalmazunk az előadásban, hogy valaki emeli a halotti leplet, mint Krisztusról, itt ez esetben van valaki, ott nem volt semmi, tehát feltámadott, és ez a feltámadásba vetett remény talán vezeti végig az előadást különböző kronológiai felosztásban, és visszaemlékszik például arra, hogy van egy olyan könyv, amit egy szebeni mérnök írt, miután 100 olyan emberrel beszélgetett, akik a klinikai halál állapotából tértek vissza az életbe. Még a 80-as években az egyik volt rendező kollégám készített egy ilyen riportfilmet. Ezek érdekes módon majdnem ugyanazt írják le, hogy látták a testüket, mikor eltávolodtak, és könnyűnek érezték magukat, aztán egy ilyen nagy világosság, egy fehérség következett, mint egy küszöb, és a szeretteik, rokonaik, ismerőseik, akik eltávoztak, már várták. És akkor egyszer csak ugye visszatértek a testükbe, ugye a klinikai halálból visszahozták őket, amikor is egy elég nagy szomorúságot éreztek, és erre mindenki emlékezett ennyire. És ugyanezt a kísérletet, vagy ezt a beszélgetést megtette 12 olyan alanyjal, akik a klinikai halál állapotába öngyilkosság által jutottak el, és egyik sem emlékezett semmire. Justin Capre nevű mérnök volt, akit aztán követtek, be is zártak talán, mert transzcendens meditáció, stb. Ez ugye akkoriban üldözött foglalkozás volt. De ez egy érdekes dolog, és akkor erre is gondolva meg lehetne tenni azt az utat, hogy valaki felidézi az utolsó pillanatokat, vagy hogy jutott el oda. És ebben tulajdonképpen az én személyes tapasztalatom is közrejátszott, hiszen 23 decemberét, 24 januárját nagyjából a kórházakban töltöttem, ott is aludtam, és különböző emberekkel találkoztam ott, orvosokkal, asszisztensnőkkel, takarítónőkkel, és voltak szörnyű állapotban levő kórházak, kórtermek, ami nálunk nem ritka sajnos. Ugyanakkor voltak rendkívül emberséges olyan emberek, akik segítették ezt az átlépést valamilyen módon. És akikre én végül is hálával gondolok, és az utolsó este emlékszem, hogy volt egy ápolónő, aki rendkívül szerette a feleségemet, és azt mondta, hogy hát ilyen küzdő lényt ő még nem is látott, hogy mikor már 70/50-re csökkent a vérnyomása, akkor másnapra megint 110-re visszatért, és ő volt az, aki hazaküldött bennünket a lányommal utolsó este, hogy nyugodjak meg, fáradtak vagyunk, pihenjük ki magunkat, mert én egy hordágyon aludtam ott bent, és azt mondta, hogy majd jelez, ha valami van. Mert ez az utolsó este volt, mintha úgy volt megrendezve, hogy ne legyünk jelen annál a pillanatnál, hogy édesapám is valahogy így távozott, hogy mindenkit elküldött a környezetéből, hogy tudjon nyugodtan elmenni. Igen, eznek az elmenésnek is, az elengedésnek ez egy biztos, hogy fontos lépése. Van, aki azt szeretné, ha fogják a kezét, a szerettei, van, aki pedig úgy gondolják, hogy jobb lenne, ha nem lennénk jelen otthon, hogy nyugodtabban tudjon eltávozni. Úgyhogy ezért választottam én ezt a kórházi környezetet, ami egy kicsit szürreális, de szürreális anélkül is, hogy annyira eltúloznánk a dimenziókat, mert ha az ember bizonyos kórházakba bemegy ma itt, 2025-ben is, akkor elég szürreális kép tárul elé, de ebben a szürreális, sokszor embertelen környezetben, miközben vannak most már egészen modern magánkórházak is, meg felújított kórházak is, de ebben a környezetben igenis még inkább felértékelődik az emberség.
Azért én úgy éreztem, hogy ebben is van egy dualitás, tehát, hogy van egy eléggé tönkrement kórházépületünk málló falakkal, de azért vannak falfestmény maradványok, tehát, hogy ez lehet egy elhagyott templom is, vagy egy tönkrement templom, de régi és értékes épület, ugyanúgy, ahogy dolgukat tisztességgel végző asszisztensnőknek, egészségügyi dolgozóknak is gondolhatjuk őket, de segítő angyaloknak is, és ebben ugye az egésznek a zenei szerkezete is, meg ez a szakrális zene, ami íródott hozzá, ez nagy mértékben megemeli ezt a részét. Tehát, hogy kettős, egyszerre van benne az a konkrét tapasztalatunk, amit az egészségügyben érzünk, és benne az, hogy ez templommá is avatható, ahogy a nők angyalokká avathatók?
Azt hiszem, hogy sok réteg lehetséges, és gondolom, hogy mindenki másképp fejti meg. Ha arra gondolunk, hogy világháborúk, főleg az első idején, de nem csak, templomokat is alakítottak át, improvizáltak ilyen nem kórházakká, hanem ilyen háborús elfekvők, ugyanakkor pedig ezek az improvizált sátorokba felállított kis műtőhelyek, azok is valahogy megteltek valamilyen módon szentséggel, tehát a kórháznak a falán átüt ez a két amúgy számomra teljesen egy konkrét és létező falu 100 éves görögkatolikus templomának a falán levő ikon, festmény, majdnem egy az egybe, amit lefényképeztem még a tavaly. Ez a fajta kettősség megvan, mert azt hiszem, hogy mikor szentségről beszélünk, vagy hogy lesz szent valaki, vagy hogy üdvözül, vagy megváltásról beszélünk. Tehát itt igazából nem kell olyan bonyolult, misztikus dolgokra gondolni, hanem arról kéne gondolkozni, ami egyébként rendkívül nehéz gyakorlat, hogy ha a szeretet vezérli a tetteinket, tehát hogyha még az utolsó perceinkben is, vagy valakinek az utolsó perceiben is megpróbálunk jót cselekedni, akkor a megváltás karnyújtásnyira van, tehát nagyon érdekes dolog ez, mert gondolom, hogy kórházi nővérek között is láttunk nagyon ellenszenves, nem emberséges, vagy a munkáját nem szerető, mert itt van megint csak a szeretet, mint fontos, elengedhetetlen eleme az életünknek. Bármilyen munkát végzünk, ha abban nincs szeretet, akkor mi magunk válunk boldogtalanná, és előbb-utóbb megsavanyodunk. Ez a színház különböző munkatársaitól, a kórházi alkalmazottakig, az utcaseprőig, és bármeddig. Tehát minden feladat nemes, hogyha azt úgy végezzük, mert minden szükséges. Nyilvánvaló takarítani, és én láttam itt a színházban is, és a kórházban is olyan takarítónőket, akik rendkívül fontosnak tartják, hogy az utolsó sarokig úgy végezzék el, azt jelenti, hogy szeretik. Nem kényszerből. Egyre több sajnos ma az olyan állásokat betöltő ember, aki úgy gondolja, hogy ezek csak megalázó vagy méltatlan, nincs méltatlan feladat. Főleg, amikor más emberek érdekét, javát, egészségét, stb. Szolgáljuk, akkor ezek mind fontosak. Mindenki fontos. És az idő úgy válogatja ki ezeket az emlékeket, hogy inkább a szép, jó pillanatokra emlékszik, azok nagyítódnak fel, ezért válhatnak lehetséges segítő angyalokká ezek a kórházi alkalmazottak, akik valóban, mikor már eldőlt, hogy olyan beteg, olyan páciens kerül be a különböző kórtermekbe, szakosztályokra, akiknek már az életből nagyon kevés van hátra, akkor ez még fontosabb. Egy-egy segítő gesztus, akár egy pohár víz, vagy egy simogatás, vagy egy segítség, hogy valaki felüljön az ágyban. Ez egy átvezetés. A Káron Ladikján ezt a szerepet töltik be sokszor az orvosok is, amikor már nincs megoldás klinikailag. És igazából itt vagyunk megint a hit kérdésénél, mert ahhoz, hogy elfogadjuk megnyugvással ezeket a végső dolgokat, ahhoz azt hiszem, hogy hinnünk kell abban, hogy nem ér véget itt a Földön a mi létezésünk.
Nem tudom, hogy túlzás-e, de ugye beszéltünk arról, hogy Beckett után az egyetlen szerző, akinél a megváltásról beszélhetünk. Én nekem nagyon erősen eszembe jutott a játszma vége. Már a sajtótájékoztató, amikor megláttam a tolószéket, és úgy a háttérről is sejtettem, hogy valamiért engem fog emlékeztetni. Aztán van az a pillanat, amikor mindketten öltönyben vannak, és kemény kalap van a kezükben, kevés ideig tart ez, de azért csak bevillant nekem a két bohóca. Nem tudom, hogy egyszerűen ez a szöveg hozta, vagy önben volt egy ilyen szándék, hogy ha már ők rokon lelkek drámaíróként, és ön mindkettőjüket szereti, akkor valahol a kettő közötti kapocs is így ennyire konkrétan megjelenjen? Vagy akár párbeszédet folytasson két előadás?
Igen, ez föltétlen, de ha nem is annyira tudatosan, de az embert elviszi. Itt is az, hogy hajó, tenger, a játszma vége is egy templom hajó, mert ugye ott Ham, aki a Noé bárkájának egyik szereplője, tehát Noé egyik fia, Ham, Sét és Jáfet volt a három fia Noénak, a három gyermeke, és Hámnak volt az a lelki furdalása, hogy a szülővel szemben blaszfémiát követel azáltal, hogy mesztelenül látja, és úgy adja át neki a ruháját, de ugyanebben a templom hajóban vagyunk, ahol az egyik ablakból a tenger, másik ablakból a föld látszik, kicsit Noé bárkája, és ilyen szempontból az utolsó lényekről is van szó, akiket kiszemeltünk, hogy az árvizet túléljék, az özönvizet, és a templom is ebből adódik, hogy mi is ez a hajó? Hát a templomnak van hajója, persze, tudjuk, hogy van hajója. Valamilyen módon azt hiszem, hogy Fosse, bár a stílusa nem annyira Becketti, de hogyha jól megnézzük a repetitív dolgokat, a rövid tőmondatokat, amelyek visszatérnek, akkor sokat tanult Beckettől. A különbség az, hogy Becketnél nagyon pontosan meg van határozva a színpadi tér és a tárgyak, és ezektől a tárgyaktól nagyon nehéz eltérni. Kuka, tolószék, ablak, létra, fa, vagy derékig, majd nyakig beásott szereplő, ezektől nagyon nehéz eltekinteni, mert Becket rendkívüli módon színpadi helyzetekben gondolkodott, és a bohótságnak, hogy vannak bohóc tréfák, vagy egészen furcsán a néma filmekre utaló néma jelenetek, például a létrás jelenet, amikor mindig elfelejt valamit, klóv az elején, az a néma jelenet, ezektől nagyon nehéz eltérni, van rá példa, de csak akkor, ha nagyon erős analóg kellék, vagy színpadi tárgy jelenik meg. Na most, ilyen szempontból Becket segítség volt, hogy mi egy zárt teret, Becket is, és az élet is igazából, mert lehet elképzelni úgy, hogy egyáltalán nincs semmi, üres térbe vannak. Volt olyan előadás, amiről azt mondják, hogy csak nagyon sűrű köd volt, semmi más, és néha nem is lehetett látni a szereplőket. Volt olyan előadás állítólag, ahol egy nagyon látványos tenger közepén vannak, és volt olyan előadás is, ahol egy ilyen mozgó hajófedélzet volt a díszlet, ami néha átfolyik a víz, és az konkrétan ezt a tengeri környezetet és a matrózokat sugallta. Én mégis azt hiszem, mindig a színpadon, a színházban még valamilyen konkrét anyagból kell kiindulni. Metaforikus díszlet is lehetséges, de annak nincs funkciója az előadás közben, tehát hogy nincsen meg az összes réteg, a közvetlen réteg is, ahol felismerünk valamit, és aztán annak több jelentése lesz, akkor nagyon nehéz, nem lehet fogódzót találni. Még a köd is egy konkrét valami, ugye? És akkor ez segítség volt, mert én nagyon szerettem valóban Beckettet. Összes nagyobb drámáját megrendeztem többször is, meg a rövidebbeket is, de pontosan ez a zenei struktúra, meg az a fajta költészet, ami azért Becketnél főleg a rövidebb darabokban világosabb, vagy egyértelműbb a poétikai szerkezet, azok föltétlen engem arra felé vittek, hogy igen, ez egy Becketti előadás, vagyis a Becketti konkrétság szükséges ahhoz, hogy ezt a fajta imát, amiről Fosse beszél, megfejtsük, vagy színpadi nyelvre fordítsuk, és végül is a játék stílus, vagy a színpadi nyelv is magában rejti azt a veszélyt, amit el kell, hogy kerülnünk, hogy ne pszichologizáljunk, hogy ne próbáljunk apró realistára fordítani, akkor sem, ha egy kórházban vagyunk, mert akkor a szöveg unalmassá válik. Tehát, hogyha én egy ilyen repetitív költészetet megpróbálok ilyen köznapi nyelvre fordítani, a szöveg unalmassá válik, mert elmondják százszor, hogy eltűntem, igen, mit akarsz ezzel, mégis az élet szép. Tehát ezek, hogyha így elmondjuk, közhelyek, de pontosan a zenei szerkezet az, tehát egy liturgikus előadásmód, és a végén a hosszú monológot is akkor lehet erősen megélni, hogyha nem most történik az az izgalom, hogy ja Isten, eltűntél, hol vagy, kiáltok, a tenger hullámai felcsapnak minden, hanem úgy fogni fel, mint egy megemlékezést, mint egy olyan misét valakinek az emlékére, ahol felidézzük a közös élményeket, és kitisztul a kép, de megvan az a szeretet által megteremtett távolság is, ami minket kihoz az ilyen krimi-szerű izgalmak világából, és elemel pontosan a megemlékezés, a megértés, a megnyugvás, az elfogadás, az elengedés irányába.
Thank you.
Nagyon furcsa hangulatban mentem haza tegnap este, mert gondolom, hogy mint bárki másnak nekem is eszembe jutottak a veszteségeim. Tehát, hogy kitűnt el az életemből, kimondta az én életemben azt, hogy eltűntem. Hogy azt én hogy kezeltem. Tehát, hogy behozott nagyon sok régi emléket, és én szomorú lettem, pedig ez az előadás nem szomorúvá akart tenni. Gondolom, nem baj az sem, hogyha jelen idejűvé válik egy valahova elrakott szomorúság, vagy egy veszteségtörténet nagyon maivá lesz megint, azért, mert egy előadásban együtt gondolkodunk, de főleg együtt érzünk. Önnek nem hiszem, hogy az volt a szándék, hogy elszomorítson bennünket, ahogy önmagát sem szomorúságba akarta hajszolni, de ugye nem baj, ha egy ilyen utat járunk be.
Én azt hiszem, hogy nem kell menekülnünk a szomorúságtól, vagy a fájdalomtól, a szenvedéstől, a fájdalmas pillanatoktól, mert kiszámíthatatlan, hogy kinek mikor fog az életében bekövetkezni egy ilyen pillanat. Hát gondoljunk arra, hogy mennyi tragikus esemény zajlik a világban, és most arra gondolok, hogy a háborúban fiatalok meghalnak, a barátaik, a szülők hogyan viszonyulnak ehhez, vagy pedig, mit tudom én, rengeteg ilyen van az Egyesült Államokban, szinte hetente történik ilyen, hogy valaki bemegy egy iskolába, vagy akár egy tanuló, és lelövi az osztálytársait. Tehát, hogy ezek a veszteségek, hogy dolgozzák fel a fiatalok, és én úgy látom, hogy pontosan tudják valahogy, amikor úgy megsiratják, hozzák a virágokat, a gyertyákat. Tehát a fiataloknak is, én nem azt mondom, hogy meg kell szokni ezt, de helyet kell hagyni ezektől, nem szabad menekülni. A gyásztól sem szabad menekülni. Vállalni kell, mert van olyan, ismerek olyat, még rokonaim között is van olyan, aki minden áron fegyelmezi magát, és inkább befele fordul, introvertált, és nem akarja kimutatni, mert van egy furcsa, hát kényelmetlen érzése, vagy szégyenérzete, hogy most elsírom magam. Nem, hát a sírás és a nevetés azok egymás függvényei is. Ugye a világosság csak a sötétségben tud világítani, mert ha csak világosság volna, akkor nem volna szükség a világosságra igazából. De pontosan ez a kettőség van mindenben, és azt hiszem, hogy jó dolog az, ha felszabadulunk, egy kicsit felszakadnak ezek a fájdalmak, akkor is, ha nem tudnak megszűnni, de azt hiszem, hogy ha nem felejtünk, akkor valahogy mint emberek teljesebbek, vagy nem is tudom, egészebbek maradunk, egészben maradunk, mintha ezektől a dolgoktól meg akarnánk szabadulni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ha ezt, amit Fosse szerintem nem bizonyosságként, csak reményként fogalmaz meg, hogy van feltámadás, van megváltás, van üdvösség, és az, hogy a szeretteink, akik szenvedtek, már nem szenvednek, hanem úgy vannak közöttünk, hogy ők a szél, tehát, hogy lélekként már sokkal másképp lebegnek, könnyebbnek érzik magukat, ezt mondja az utolsó jelenetben a szereplő is, hogy már nem vagyok nehéz. Azért távoztam, mert nehéz voltam, de már nem vagyok. És azt üzeni az itt maradottaknak, hogy most már jobb nekem, most már abba a fényességbe jutottam el, ahol beleolvadtam a nagy, egyetemes nagy létezésbe, Isten közelében, akkor ez a darab, vagy az előadás is úgy tud bennünket tovább lépésre késztetni, hogy velünk marad. Nem kerüljük ki. Ez a lényeg, hogy valahogy fel kell dolgoznunk. Mindenkinek fel kell dolgoznia. Szerintem ezek ugyanolyan dolgok, mint amikor nem mondunk ki titkokat, csak magunkba tartjuk, nem osztjuk meg a szeretteinkkel, vagy azokkal, akik egyáltalán együttérzéssel viszonyulnak hozzánk. Jó dolog. Ez olyan, mint egy gyónás. Hát nem minden vallásban van gyónás, és ugyanolyan szemérmes, vagy érzékeny, nagyon nehéz dolog a gyónás. Tehát nem úgy, hogy megvan egy standard szöveg, és azt elmondjuk, de a feloldozáshoz kell a gyónás, a bocsánathoz kell a bűnbánat.
Már nem vagyok nehéz. Eltűntem a szélben. Én vagyok a szél. hangzik el a kolozsvári előadásban, miközben az egyik eltűnik a fényben. Groza Romeo fénytervei csodálatosan támogatják ezt az eltűnést, feloldódást valami másban. Részesei lehettünk egy távozás történetnek, amiről lassan leválik a félelem, a vergődés, helyét átveszi az elcsendesedés, a megnyugvás. Tompa Gábor rendezővel beszélgettünk az Én vagyok a szél című előadásról. Ezúttal alig érintettük a 8 színész játékát, szándékosan ugyanis folytatás következik, amikor Gedő Zsolt és Farkas Lóránc színművésszel gondolkodunk az előadásról. Az Én vagyok a szél legközelebb február 27-én csütörtökön este 8 órától látható a Kolozsvári Állami Magyar Színház stúdió termében. Köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. Gergely Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.